Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet advent első vasárnapján. Az apostol szavával köszöntlek benneteket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva éneklünk egy éneket, és közben hadd mondjam, hogy elől még van 6 vagy 7 ülőhely, bátran előre kell jönni, nem kell félni, mert aki elől van, az jobban hal, mint aki hátul van. 377. dicséretünket énekeljük első versével. 377. dicséretünk így kezdődik: kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. A gyülekezet foglaljon helyet, folytassuk Isten tiszteletünket a 377. dicséretünkkel, a már megkezdett énekünkkel, 377. dicséretünkkel, második, harmadik versét énekeljük. Második vers így kezdődik: imhol jő a vőlegény. A gyermekek indulhatnak a gyermek Isten tiszteletre. A mi adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 145. részéből, az első 2 versből. Így szól hozzánk Istennek igéje. Dávid dicsérete. Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké, Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké. Amen. Ami örökkévaló Urunk, tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, megértését, befogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk a mi Urunkhoz. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy magasztalhatunk téged, mert tudjuk, hogy itt vagy velünk. Tudjuk, hogy párbeszéd születhet közted és köztünk. Mi megszólítunk, és te is megszólítasz. És a te megszólító szavad emberi szavakon keresztül jön. De számunkra mégis olyan fontos az, mert érezzük abban a lélek erejét. Noha olykor nagyon gyarlók ezek a szavak. De hozzánk szólsz, Urunk Istenünk, és mi válaszolunk neked azzal, hogy magasztalunk téged, hogy itt vagyunk, hogy gyönyörködünk az üzenetedben, vagy a most megajándékozott gyermekek mosolyában, örömében, gyönyörködünk a közösségben, gyönyörködünk a vigasztalásban, mert beléd kapaszkodunk, és tudjuk azt, hogy végtelen szeretettel átöleled a mi közösségünket, a gyülekezetünket, a kereszténységet. De bűnbánattal megvalljuk azt is, Urunk, hogy az adventi várakozásunk sokszor nagyon fáradt. Sokszor csak nyomokban tudjuk megmutatni mindazt, ami jellemez bennünket, vagy jellemezne, hogy mi keresztjének vagyunk. Újra és újra kell a te bátorításod, megerősítő szavad, szent lelked jelenléte, hogy újra és újra feltekintsünk az égre, feltekintsünk a keresztre, Krisztusra. Urunk, ma is ebben segíts nekünk, hogy hitünk erősödjön. Így szólj most hozzánk, advent első vasárnapján, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 390. dicséretünkkel. 390. dicséretünk így kezdődik. Várj ember szíve készen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 145. részéből, a 18. versből. Istennek igéje, amelyről az ő lelke segítségével bizonyságot kívánok tenni közöttetek, így szól hozzánk. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, egy picit úgy éljük meg a keresztény valóságunkat, hogy mi magunk is megkérdőjelezzük, hogy közel van-e az Úr? Hogy biztos közel van-e az Isten? Közel van hozzánk? Nem lehet, hogy eltávolodott a világtól, hogy elfordította az orcáját előlünk, hogy nem veti ránk a tekintetét azért, mert gonoszak vagyunk, mert valahogy újra akarjuk értelmezni az emberi mi voltunkat, mert nem elég az nekünk, amit a teremtés adott, hogy valami más szeretnénk lenni. Néha azt érzi az ember, hogy talán elfordult az Isten. És a személyes sorsunkban is néha ezt érezzük, hogy igazából nincs is velem az Isten. Elmondom, kimondom, hivatalosan vallom, de lehet, hogy nincs most velem az Isten. És talán jó az, amikor advent első vasárnapján éppen ezzel keres meg bennünket az Úr, hogy egyszerűen elmondja, hogy ne aggódj, én közel vagyok hozzád. Én itt vagyok veled. Igaz, mint a kicsi gyerek, amíg fél a sötétben, még kicsike, és akkor a szülő megsimogatja, vagy valami olyan feszültség van benne, visszük az orvoshoz, igaz, fogjuk a kezét, akkor még a legkeményebb fiúk is olyan kis picit tudnak lenni, igaz? Hogy közel vagyunk, a szülő is ilyen, kifejezzük, közel vagyunk. Ilyen egy szép házasság, olykor-olykor, ugye az egyik szeretett nyelve az érintés, az érintéssel fejezzük ki, talán csak egymás mellett, mikor elmegyünk, kifejezzük azt, hogy közel vagyok hozzád. Apróság, és lehet ez a minden. És várjuk ezt az Istentől is, hogy olyan jó lenne, hogyha valahogy megmutatná, hogy közel van hozzánk, és ugye most a legjobban, amit veszít bennünket ebben az adventben éppen az, hogy tulajdonképpen mindig is forrongott a világ, de most is forrong a világ, végtelen nagy békétlenségek vannak, veszélyes dolgok történnek körülöttünk, nem akarok én tévéhíradó lenni, sem napilap, de hát tudjuk nagyon jól, hogy miben élünk, hogy mi az, ami feszít bennünket, és főleg azokat szerintem, akik szülőként élik meg a maguk életét, mert szeretnénk ezt a világot, ezt a szép kis bolygót, hadd mondjam így, átadni a fiataloknak, de hát azt látjuk, hogy nem tudunk erre rendesen vigyázni. És szeretnénk, hogyha lenne jövő, igaz? És ott van bennünk az a félelem, hogy mi van akkor, hogyha nem lesz közel hozzánk az Isten, ha eltávolodik az Isten. És ezért nagyon fontos ezt tisztázni. Közel van az Úr? Vagy mi van közel? A világ vége van közel? Vannak olyan közösségek, akik ezt szeretik állandóan hirdetni, riogatnak, hogy hát ha ettől többen megtérnek. Én nem hiszem, hogy ez Istenhez vezet a félelem, hiszen az a fontos, hogy oda legyünk szeretve az Istenhez, mert az Isten maga a szeretet. De mégiscsak ott van bennünk, hogy mi van közel. Közel van az Isten hozzánk? Hogy közel van-e az Úr? Sokszor halljuk azt a hasonlatot, amit most elmondok, mert ez egy sokak által megfogalmazott hasonlat, ugye a vízbe dobott kő hasonlata, amikor bedobjuk a követ a vízbe, akkor ilyen koncentrikus körök keletkeznek, a hullám ott, ahol beledobjuk a vízbe a követ, ott nagyon nagy, aztán szép lassan kioltódik, de azért azok a köröket azt lehet látni sokáig, minden egyszer csak úgy eltűnik. Ez a hasonlat azt mondja, hogy valahogy így vagyunk az Isten közelében, hogy vannak, akik közel vannak az Istenhez, és érzik azokat a nagy hullámokat, tehát Istennek azokat a szeretet hullámait, mert úgy élnek, hogy ezt be tudják fogadni, nyitottak erre, nem elutasítóak. És aztán vannak, akik távolabb vannak, de mégiscsak ott vannak a középponthoz közel, aztán vannak, akik nagyon távol vannak, ők már csak egy kicsi szeletét érzik az Isten közelségének, de mégis valamiért oda tartoznak. És ez nem bírál bennünket, nehogy most azt gondolják a testvérek, hogy én azt akarom osztályozni, hogy na ki az, aki közel van az Istenhez, ott van egy-kettő, amelyik nem annyira, hát ilyet nem szabad csinálni nyilván, mert itt is vagyunk, ott is vagyunk. Közel is vagyunk, meg távol is vagyunk. De azért a lényeg az, hogy azt a csobbanást, az Istennek a hangját, azt valamilyen módon közelről vagy távolról, de meghalljuk. Azért, hogy ne féljünk. Azért, hogy bátorítson bennünket. Van egy nagyon szép történet a Bibliában. Mária és Márta története, ők Betániában éltek. Annak a Lázárnak lehettek a testvéreik, akit Jézus feltámasztott. És egy alkalommal elmegy oda Jézus. Otthon van ez a két asszony, vagy ez a két nő. És Márta az olyan, mint az igazi kiskunsági házi asszonyok, hogy na, akkor gyorsan összeütök egy süteményt, kitakarítom a konyhát, oda teszem a levest, jó kis húsleves, valahonnan szerzek egy kis birkahúst, birkapörkölt, hát az illik igaz, egy rendes vendéglátáshoz. Aztán korán is kelek, hogy minden rendben legyen, a legjobb alapanyagból veszek mindent, közben ki is kell takarítani, hú, le kell törölni a port, azt a mindenit, hát a tévé mögött már mikor nyúltunk oda, semmikor, mi van ott, Jézus meglátja, na gyorsan akkor takarítás, igaz, na még kint a kiskertet el kell rendezni, gyorsan azokat a pár virágot beigazítjuk, az is már olyan nagy szárazságban nem volt idő rocsolni, hát hogy rocsoltam volna, el kell rendezni a családot, stb. Igaz? Szegény Márta nekiesik, dolgozik keményen. De Mária, a testvére, amikor megjön Jézus, ő odaül a lábához. Nem csinál semmit. És akkor Márta megbotránkozik ezzel. Még Jézusnak mondja, hogy hát szólj már a húgomnak, hogy jöjjön és akkor segítsen nekem. Hát jó Istenem, mi lesz? Hát mit fognak mondani ezek a galileaiak? Mit mond ez a Jézus, hogy hát milyen rumi van itt? És akkor azt mondja Jézus, hogy most Mária a jobb részt választotta. Tudom, hogy tudjuk a történetet, nem akarom tovább becsetelni, de valahogy Nekem erről mindig az jut eszembe, amikor valaki eldönti, hogy én most közel megyek az Istenhez. Igenis, hagyom, hogy megszólítson engem az Isten. Igenis, hagyom, hogy megérintsen engem az Isten. Nem teli semmibe. De kizárom az előítéleteket, a megszokásokat, kizárom talán azt a büszke öntudatomat, és hagyom, hogy megérintsen az Isten, közel megyek hozzá. És az egy csoda. Talán pont azért kell az Istenhez közel menni, hogy adventben ne féljünk, hogy bátorságot kapjunk, hogy higgyük el, hogy van jövő, hogy ne rettegjünk a jövőtől. Az adventi várakozás azért nem lehet kapkodás, közel mehetünk az Istenhez, de nem erőltethetjük ki tőle azt, hogy ő azonnal választ fog nekünk adni, vagy azonnal megsimogatja a lelkünket, türelmesen kell hozzá közeledni. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon szép ige Lukács evangéliumában, amikor a farizeusok egy kicsit úgy kötekednek Jézussal, nem tudom szebben mondani, bocsánat a szóért, de kötekednek vele, és akkor azt mondják, hogy mondd már meg, hogy mikor jön az Isten országa. Ugye arra gondolnak a farizeusok, hogy Jézus király akar lenni, és akkor ő majd egy olyan teokráciát, tehát egy Isten központú hatalmat fog felépíteni, hogy itt aztán mindenki szét lesz kenve, meg szét lesz kapítva, aki ellenség. Mikor jön már az Isten országa? És erre mondja Jézus, hogy az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá, azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Hogy értették-e a farizeusok, vagy nem, nem tudom, de talán mi már értjük, hogy mit jelent az, hogy az Isten közelsége elhozza az Isten országát. Mert amikor segítünk a másiknak, amikor türelmesek vagyunk, amikor a megbocsátás hatalmával tudunk élni, amikor mi magunk tudunk a gyógyítás eszközei lenni, amikor mások terhét hordozzuk, akkor belekóstolunk ebbe. Hát hogy ne lenne itt az Isten országa? Isten országa közöttünk van. Igaz, amit Luther Márton mondott, hogy ahol keresztények vannak, ott nyitva van a mennyország. Hát, ha mi keresztények vagyunk, akkor nyissuk ki a mennyországot, ne szégyeljük a hitünket. Olyan szeretetet tudjunk felmutatni ebben a beteg, gonosz, gyűlölettel teli világban, amely megmutatja, hogy az Isten országa közöttünk van. Azaz, közel van az Isten. És aztán nagyon fontos az is, hogy a várakozásunkban magát Krisztust várjuk, nem a világ végét várjuk, meg nem azt, hogy eljöjjön az Isten, és akkor szétpusztít majd mindent, és akkor majd jól megkapjuk a magunkét. Mi azt várjuk, hogy Isten szeretete újra kiteljesedjék. Azt mondja Jézus, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. János evangéliumának 14. részében van ez az ige, és annyira szeretem ezt a mondatot, hogy a világ többé nem lát engem, de ti megláttok. Hát nem ezért úrvacsorázunk. Eszembe jutott, amit egy nagyon régi legációban tapasztaltam meg, amikor egy kis igazi, ez az igazi nénike, ilyen kendős nénike a templomba elmondta nekem azt, az Isten tisztelt végén a fiatal szőke legátusnak, ugye a teológus hallgatónak elmondta, hogy tetszik tudni, én nem reggeliztem, mert annyira vágytam az úrvacsorára, a találkozásra. És akkor még ugye fiatal voltam, mosolyogtam ezen, ó, hát a nénike hát találkozik, hát kivel találkozik. Hát aztán telik az idő, és akkor rájövünk arra, hogy ki tudunk éhezni erre a találkozásra. Igaz, amikor könnyíteni akarunk a lelkünkön, mikor fájnak a dolgok, hogy kell ez a találkozás. Bizony így van. Nem azt akarom mondani, hogy ne együnk úrvacsora előtt, mert akkor elszédülünk, és akkor megáll az Isten tisztelet. Én csak azt akarom mondani, hogy milyen szép az, amikor valaki számára ez fontos. A találkozás, a közelség, és hagyom ezt, hogy igenis közel megyek. Közel megyek az Istenhez, mert ő is közel van hozzám. Nem tudom, hogy milyen békétlenségek vagy békesség talált meg bennünket most adventben. Nem tudom, milyen harcaink vannak, és nem tudom, hogy csak én vagyok-e vele így, vagy mások is, akik esetleg odafigyelnek a külpolitikai eseményekre, és azt látják, hogy baj van és veszély van. De meg kell látni azt, hogy akármi is történik, az advent éppen azt hirdeti, és az a kis kedves gyertyalánk illusztrálja, hogy Isten közel van. Reményik Sándornak van egy gyönyörű verse, hadd segítsen ez bennünket abban, hogy befogadjuk Istennek a jelenlétét és közelségét. Az a címe a versnek, hogy a mi adventünk. A béke jobb, még vissza-vissza rándul, rángatja görcs, gőg, szégyen, gyűlölet. Engedne az ököl, de megkeményszik. Ezer anyaszív, ezer sebből vérzik. Ezer lelket mar vasfoggal a kételj. A borzalom vajon a csúcsra ért fel, s reszketve éled a reménység. Hátha van a rémségnek ne továbbja. A béke jobb még vissza-vissza rándul, még lőpor füsttől fekete a völgy, s kaszáját gunnyal feni a halál, de már valami köztünk s közte áll. De hegyormokon csendes rőzseláng, de a lélekben béketüzek égnek, s ezer haranggal harangoz az élet. A versben az élet nagybetűvel van írva, hát tudjuk ez Krisztus. A világ sok gonoszsága meg közted, ott van az Isten, ott van Krisztus szeretete. És hadd jelképezz az a kis gyertya, most ezt itt advent első vasárnapján, ezt az Istentől jövő szeretetet, hogy tudd azt, hogy közel van hozzád az Isten, hogy ne csak aggodalmaskodásod legyen, vagy félelmed legyen, hanem bátorságod, erőd, Krisztusba vetett hited, a feltámadásba vetett reménységed, azért, mert tudhatod, hogy Isten mindenkor közel van hozzád. Amen. Kedves testvérek, feleljünk az ige szavára a 390. dicséretünk negyedik versével. 390. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Ó Jézusom, szegényet kér, vár epedbe hív. Csendesedjünk el testvérek, és gondolatban néhány perc erejéig vigyük imádságainkat Isten színe elé. Áldott vagy, Urunk, hogy meghallgatott kéréseinket, fohászainkat, háladásunkat, imáinkat. Hálát adunk neked azért, Istenünk, hogy amikor hívunk téged, akkor valóban megérezzük azt a közelséget, hogy itt vagy. Nem azért vagy velünk, mert hívunk, hiszen te mindenkor velünk vagy. Tudjuk nagyon jól, Urunk, hogy nem mi vagyunk azok, akik ki erőszakolhatjuk a te jelenlétedet, mert te mindenhol jelen vagy. De amikor hívunk téged, akkor egyszer csak felfedezzük ezt az áldott közelséget. Akkor, hogyha hajlandóak vagyunk megnyitni a szívünket. És mennyi örömöt és mennyi boldogságot tapasztaltunk meg eddig életünkben. És talán utólag tudtuk azt megfogalmazni, hogy milyen közel vagy hozzánk. És hogy mennyire jó az a közelség. És mennyi rosszat, mennyi fájdalmat, mennyi hibát, mennyi gyűlölködést, haragot éltünk meg, vagy gerjesztettünk, bűnbánattal megvalljuk ezt is. De valahogy odaálltál mindig úgy közénk, mi közénk, és a harag közé, a gyűlölet közé, a pusztítási vágy közé. És talán most is úgy képzeljük ezt el, Urunk, hadd valljuk ezt meg így emberi nyelven, hogy bízunk benne, hogy ott vagy minden baj és közöttünk, és elérnek bennünket a bajok és a veszedelmek, lehet, Urunk, de akkor is ott vagy, közel vagy. Talán másképp tudjuk látni ezt a világot. Talán megértjük azt, hogy mi magunk is tehetünk azért, hogy egy szebb, bölcsebb és igazabb világot hagyjunk hátra szeretteinknek. Add, Urunk, hogy megtapasztaljuk közelségedet, a kereszten történt kegyelem közelségét, amely értünk történt, és hogy tudjuk ezt továbbadni a fiataloknak, a gyermekeknek, a következő nemzedékeknek. Hogy ne engedjünk el téged. Felséges Urunk, így segíts meg bennünket. Alázattal kérünk, légy közel azokhoz, különösen is imádkozunk azért a családért, légy közel hozzájuk, akik a héten eltemették szerettüket, akik búcsúztak. Kell a te közelséged azért, hogy tudjanak mosolyogni, örülni, tovább lépni, az emlékeket boldogan hordozni, és a szomorú is volt a búcsúzás, de tudják azt, hogy mennyi szép dolog van még, ami ott van az életben, ami megadatik a te közelséged miatt. Vigasztald, Urunk Istenünk, a gyászoló családokat. Légy közel, Urunk Istenünk, azokhoz, akik valamilyen szenvedésben vannak. Ha betegek, vagy ha lelkileg szenvednek, vagy menekülnek, vagy rettegnek. Vigyázz, Urunk Istenünk, a szenvedőkre, alázattal kérünk téged. Ha lehet, gyógyítsd őket, vigasztald őket, bátorítsd, erősítsd. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, adventben élő keresztény közösségeinkért. Hogy az Isten tiszteletekben, az együttlétben, de az otthoni családi életünkben is, a gyertya gyújtásában, meggyújtásában akár, egy-egy együttlétben tudjuk megtapasztalni áldott közelségedet, a Krisztusban megtörtént közelségedet, aki meghalt értünk, és feltámadott nekünk. Urunk, így légy közel hozzánk, a feltámadott Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjátok az áldást! Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Amen.